Üdvözöljük hallgatóinkat! Ez a Szószátjár kicsit rendkívüli, mert karácsonyi kiadása, ugye ünnepnap van, nem szoktunk ilyenkor bejönni, de most mégis itt ülünk.
A szerda karácsony, a szerda.
A szerda, és... szerda, karácsony van, arra néhány órára még mindenkinek boldog ünnepeket kívánunk, karácsonyt.
Így van.
És ahogy mondani szokták, ne tessék elfelejteni ma éjszaka 2 órakor, vissza kell állítani 5 kilóval a mérlegeket.
Hát ez valóban igaz. Igen, majd szétdurranok a sok ennivalótól. Mivel kezdjünk, Laci?
Hát volt, az előző műsorban Jánk Istvánnal beszélgettem arról a vizsgálatáról, amiben kimutatta, hogy a magyar pedagógusok a határon belül is, meg a határon túl is diszkriminálnak, vagyis hát hátrányosan megkülönböztetnek aszerint, hogy ki milyen beszédmódon, milyen nyelvváltozatot beszél. Beleértve itt a tájszólást is, meg a kidolgozottságot is, tehát a választékosság, stb. És ő ezt egy empirikus, ugye, kísérleti vizsgálattal kimutatta, hogy akár egy jeggyel is rosszabbat kaphat egy gyerek, aki egyébként pontosan olyan jól tudja az anyagot, mint a másik, csak azért, mert tájszólásban beszél, stb.
Hadd tegyek hozzá valami érdekességet. Én, mint angoltanár, hasonló dolgot tapasztaltam a kiejtéssel kapcsolatban. Ugye lehet nagyon jól beszélni egy nyelvet gazdag szókincsel, pontos nyelvtannal, olyan értelemben, hogyha mondjuk diktálná az illető, akkor az teljesen hibátlanul néz neki. Ám, de közben a kiejtése csúnya. És vagy nagyon magyarosan, vagy nagyon darabosan mondja az angolt, a németet, bármilyen nyelven. És sokszor észrevettem, hogy a nyelvtanár úgy érzi, hogy az nem olyan jól tud, holott ez egy kényes kérdés, mert hát tudni tud végül is, és hát a kiejtés az talán nem is egészen áll az ő ellenőrzése alatt. Ez ide akartam kilukadni. Ugye, hogy a szókincset, a nyelvtant megtanulja, a szorgalom kérdése, energia kérdése, a kiejtés már nagyrészt azon múlik, hogy a száját hogy tudja beprogramozni, stb. Nem olyan ez, kérdezem, mint hogyha mondjuk valaki nagyon csúnya, és annak valahogy nem adok olyan jó jegyet, mert annyira csúnya. És nem ilyen
a... Hát ez nagyon vitatható, hogy mennyire tehet valaki, vagy mennyire... Nem úgy értem, hogy tehet róla, mert persze nem tehet róla, de hogy mennyire tehet ellene, mondjuk.
Igen.
Hogy ő mennyire beszél. Pont ehhez kapcsolódik Ungvári Rudolf kérdése, aki azt kérte számon a múltkori műsoron, hogy miért nem beszéltünk arról, hogy vajon van-e egyáltalán ilyen igény, vagy ilyen cél, hogy a tájszólásban vagy más nyelvváltozatot beszélő gyerekek igenis tanulják meg a standard köznyelvet. És én úgy érzem, hogy már maga ennek a múltkori műsornak a témája is nagyon határeset, hogy azt még nyelvészetnek lehet-e nevezni, vagy hogy mennyire tartozik a mi asztalunkra. De szerintem az, hogy céle a gyerekeknek a standard megtanítása, az már végképp nem, szerintem nem nyelvészeti kérdés. Én ebben egyáltalán nem tudok állást foglalni.
Hát ez alkalmazott nyelvészet, vagy szociolingvisztika, persze.
Szerintem egyáltalán, még csak az sem, még csak nem is nyelvészet, vagy nagyon-nagyon határán súrolja a nyelvészeti kérdéseket. Tulajdonképpen az az egyetlen kérdés, hogy mennyire közérthető egy tájszólás. És hát, mivel a magyar tájszólások között nincsen olyan rettenetes érthetőségi probléma, ugye, mert ezzel múlik például az, hogy a rádióban, de egyébként erről beszéltünk röviden a műsorban, hogy a rádióban megengedhető-e az, hogy a megszólalók, különösen a rádió megszólalói, tehát nem az interjú alanyok, hanem a rádiósok, ennek az S-nek, a S-képzőnek a használata megint, ugye?
Igen, a rádiósok.
Hogy a rádiósok tájszólásban beszélnek, mert hogyha nem elég közérthető, megértési nehézségeket okoz, akkor lehet azt mondani, hogy ne tegyék.
De hát ilyen nincs.
De Magyarországon ilyen nem nagyon van, hogy egyébként, ahol erős tájszólásban beszél valaki, ott célja kell-e legyen a pedagógusnak, hogy megtanítsa őket a standardra. Én ebben nem tudok állást foglalni. És még nehezebb a kérdés akkor, amikor aztán Hát nem tudom, Ungvári Rudolf egyébként a svájci példát hozta fel, ahol minden svájci gyereknek meg kell tanulni a Hochdeutschot az iskolában.
Az irodalmi németen.
Igen, csak az a probléma, hogy ott nagyon nagy az eltérés a Hochdeutsch és a svájci német nyelvjárások között, annyira, hogy tényleg nem érthetőek
egymásra. Az egy másik nyelv.
Szerintem is.
Nyelvészeti értelme.
Tehát ezért az nem jó hasonlat. Most az, hogy, és ami a fő érvem nekem az az, hogy amiről Jánk István beszélt, az, hogy olyasmit kér számon a pedagógus a diákon, ezekben az esetekben, amiket ő vizsgált, amiket nem tanított. Tehát az a probléma, hogyha tényleg az a célja a pedagógusnak, hogy a magyar standardot beszél a gyerek, én ezt nem akarom megítélni, hogy ez jó cél-e, vagy nem jó cél, ismétlem. De ha az a célja, akkor viszont az ő felelőssége az, hogy meg is tanítsa, és akkor számon is kérheti, persze.
No, de a magyar tanár nem végez ilyen munkát? Hát nem.
Én nem tudom, hogy mennyire végez. Erről nem szólt a felmérés. Nem is tudom, hogy lehetne ezt jól mérni, hogy egyáltalán igyekeznek ezen a pedagógusok.
Hát én szerintem igen. Hát a gyerek azt mondja a maga természetes magyarságával, hogy mi eztet nem értsük, akkor ő szerintem elmondja, hogy ne így mondjad, hanem mondjad úgy, hogy mi ezt nem értjük, és hát rámutat, hogy ez a standard magyar. Hogy milyen pedagógiát használ, az egy másik kérdés, hogy azt mondja, hogy kisfiam, te nem tudsz magyarul, ami nagyon helytelen, mert ilyet nem szabad mondani, mert hiszen tud magyarul. Vagy ha szépen diplomatikusan elmondja, hogy rendben van, fiam, mert így beszéltek a faluban, meg otthon is így beszéltek, nagyon semmi baj, de ha a bank tisztviselőnek jelentkezel, akkor ne így mondjad, hanem úgy, hogy stb. Vagyis, mintha egy másik viselkedési kódot tanítana meg neki, például azt mondaná, hogy akkor nyakkendőbe menjél, ez ugyanolyan.
Hát jó, de most, hogyha valaki olyan iskolába tanít, ahol palóc nyelvjárásba beszélnek a gyerekek, akkor neki kötelessége-e például ezeket a hangtani különbségeket is hát beidomítani nekik azt, hogy ne a palócosan beszéljenek, hanem a feleletükben a standard budapesti köznyelvet beszéljék. Mondom, én nem hiszem, hogy ez cél lehetne, de nekem ez semmi közöm, nem szakmai szempontból igen. Mondom. Ha ő ezt nem tanítja és nem idomítja őket erre, akkor viszont ne is különböztesse meg az értékelésnél sem. Azt, hogy ne számítsa bele az érdemjegybe, ha ez nem volt feladat.
Igazadban, az nem fair play.
De mondom, igen. Én arról viszont, hogy én beszéltem itt a rádió vezetőjével, főszerkesztővel, stb., hogy ezekről a kérdésekről bizony érdemes lenne beszélgetni, de talán nem a mi műsorunkban, mert ez nem, ez politikai kérdés.
Igen.
És ide tartozik az is, amit szintén számon kér rajtunk, Ungvári Rudolf, hogy nagyon ritkán, vagy sosem beszélünk a határon túli nyelv szociológiai vagy nyelvpolitikai helyzetről. Ott is hasonló kérdések felmerülnek, sőt, sokkal élesebb kérdések merülnek fel, mennyire és hogyan kell megtanulniuk az ország hivatalos nyelvét a gyerekeknek, és így tovább.
Igen.
Én nagyon nem értek ehhez, és hát megpróbálhatnánk szakértőket hívni, de szerintem nagyon nem tartozik a műsorunknak a tárgyához.
Hát főleg, mert nincs köze ahhoz, hogy az a magyar nyelvváltozat, amit ott beszélnek, az milyen, hogy abban mi van, hogy az milyen igeragozást használ, vagy milyen
szokvicsak. Hát egyáltalán nem, ezért igen. Mondom, hogy ez igen. Inkább politikai kérdés, mint nyelvi. Vagy a nyelvvel kapcsolatos, de politikai igen. Kérdés. És javasoltam itt, majd szerintem meg fogják ezt oldani, hogy más műsorokban. Amik igen, inkább igen. Politikai természetűek, vagy társadalmi jellegűek, ez erről lesen szó, de szerintem nálunk erről nem lesz.
Igen, mert mi szívesen elmondjuk, hiszen minket érdekel, hogy mondjuk Romániában azt, amit Magyarországon panelháznak hívnak, azt blokkháznak hívják, vagy csak egyszerűen csak blokk, mint nálunk panel, hogy panelba költöztünk, ők azt mondják, hogy blokkba költöztünk. De ennek meg nincs köze ahhoz, hogy a magyar nyelvet hogy látják, elveszítik, megtartják, lenézik, dicsőítik, stb.
Nem beszél valahogy, hogy viszonyulnak a román nyelvhez, igen. Mert az is egy fontos kérdés.
Igen. Igen.
Jó. Hát akkor ennyit az előző műsorunkról. Így utólag úgy érzem, hogy kilógott egyébként az a műsor, ami én örültem neki, meg szerintem jó műsor volt, de kilógott a mi témáinkból egy kicsit.
Mondjuk el, hogy ugye az is benne volt az ő felmérésében, Jánk István felmérésében, hogyha valaki nem olyan jó feleletet adott, ugye, mert ő konkrét magnófelvételeket játszott le tanároknak, hogy nem mondott a diák semmit, vagy tévedés is volt benne, vagy mellé beszélt, de kifogástalan, hogy így mondjam, rádiós magyarsággal mondta, akkor meg jobb jegyet adtak neki, holott nem érdemelt volna olyan jó jegyen.
Igen. Jó, akkor térjünk rá más hallgatói kérdésekre. Még mindig a korábbi adásunkhoz kapcsolódó kérdés. Szeszlér Dávid nevű hallgatónk egy nagyon alapos vizsgálatot végzett arról, hogy a kétféle múltidő, amiről a múltkor beszéltünk, tehát a T-s múltidő, valamint az AE toldalékos múltidő, ami mára már kihalt, a között mi volt a különbség?
Mondjuk ki azért az alakokat, tehát egyrészt ő látott, illetve ő láta.
Igen.
Ő láta egy elefántot.
És mi azt állítottuk, hogy a 19. században ez a láta típusú múltidő a köznyelvben már nem volt használatos. És
a
azt
nyelvészet,
is...
bocsáss meg, igen, egyébként elbeszélő múlt néven hát nevezi ezt a láta és néze típus, hát akkor hívjuk mi is így.
Hát hívhatjuk úgy, csak félrevezető, mert azt sugallja, hogy itt valami jelentéstani sajátossága van, hogy ezt elbeszélésben inkább használták, de hát nem, jó, nem tudjuk.
Ez a neve, hát igen.
Jó, és hogy mi azt állítottuk, hogy nem volt jelentésbeli különbség e között és a TR-rel képzett múlt idő között. Egyébként te nem egészen azt mondtad, hogy nem volt különbség, hanem inkább az, hogy elhomályosult a különbség, nem tudom. És az utóbbi találtámasztandó Ádám idézett egy Petőfi sort, és a kis szobába toppanék, röpült felém a nyemez. Bocsánat, ez két sor, nem egy sor, de mindegy.
Jó, jó, igen. Igen.
Ahol tehát az elsőben a toppanék, ugye az elbeszélő múlt, a röpült
az a rendes,
a következő sorban az pedig a rendes múlt. Tehát, hogy ezzel azt akartuk illusztrálni, hogy ugyanolyan természetű eseményt ír le, és mégis kétféle
jegyőt. Petőfi már csak aszerint válogatott, hogy szótagszámban a versének a ritmusában melyik illet jobban, vagy hangtanilag melyik volt szebb.
És akkor úgy folytatja Szeszlér Dávid, hogy az jutott eszembe, hogy ha ez valóban így volna, akkor nem születhetett volna meg 6 évvel a füstbe ment terv után, 1850-ben, a Letészem a lantot refrénje, hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága.
Ugye Arany János verse.
És úgy gondolja, hogy ha Arany nem érzett volna a két ige alak között különbséget, sőt nem hitte volna, hogy a korabeli olvasó is fog érezni ilyet, akkor nem írta volna le ezt a sort.
Hát ezzel én nem értek egyet, ez érdekes, és köszönjük a hallgatónknak, hogy ezt velünk megosztotta, de ez az ő egyéni érzése. Én úgy érzem, hogy a költő Aranyit játszik a két lehetőséggel, és a kettőt hát egymás mellé teszi, hogy ugyanaz is legyen, meg ne is legyen ugyanaz.
Igen ám, de Szeszlér Dávid végzett egy egyébként nagyon dicséretes vizsgálatot arról, hogy Arany mit is gondolt erről a kérdésről, és érdekes módon talált erről eredeti aranyszöveget.
Halljuk.
Ráakadt egy elég autentikusnak tűnő véleményre. Arany János hosszan írt a különböző múltidőkről az 1861-ben megjelent Visszatekintés című tanulmányában. Idézi is, hogy hosszan a bekezdéseket, de összefoglalja a tanulságot, úgyhogy én csak azt fogom mondani, tehát következőt tapasztalta a Arany leírása szerint. Bár a T-jellel képzett múltidő valóban dominált, az AE-jellel képzett, vagyis amit elbeszélő múltnak hívtunk, is használatban volt még a köznyelvben, vagy Arany szó használatában a népszólásban.
Hát ezt nem vonom kétségbe, akár.
Azt mondja, az AE-jellel képzelt múltnak, tehát elbeszélő múltnak valóban nem volt folyamatos jelentése, tehát nem folyamatos múltidőt jelölt. Noha már akkor is létezett olyan, talán a nyelvújításból fakadó, vagy a magyart az elegánsabb nyelvek felé közelíteni igyekvő vélemény, ami ezt igyekezett erősíteni.
Ez lehet,
az ilyen próbálkozások általában teljesen kudarcra vannak ítélve, tehát nem tudjuk megcsinálni.
Igen.
Még a nyelvújítók sem, tehát szó kincsbeli újításokat sikerült csinálniuk, de nyelvtaniakat nagyon nehéz.
Nagyon keveset, igen. Igen.
És a harmadik megállapítás az AE-jellel képzelt múlt, ehelyett inkább alig múltat fejezett ki, vagyis oly múltat, ez már idézett Aranytól, oly múltat, mely csak az imént ment véghez. Ezen kívül további jelentés árnyalatokkal is bírt, kifejezhette a cselekvés vagy történés váratlanságát is, illetve az ezáltal kiváltott érzelmi vagy indulati töltést.
Hát én attól tartok, hogy arany téved.
Én nem vagyok benne biztos, hogy téved, Ádám. Tehát tudjuk, hogy úgy mennek végbe a nyelvi változások, hogy amikor elmosódik a különbség két alak között, akkor, de még mind a kettő létezik, akkor a beszélők hajlamosak mindenféle különbségeket belelátni. Egyszer beszéltünk erről a kétféle felszólító alakkal kapcsolatban.
Mennyi és mennyél,
és azt említettem, hogy Deme László egyszer megvizsgálta, hogy az országban a legkülönbözőbb, az ország különböző sarkaiban milyen különbségeket éreznek a két alak között, és kiderült, hogy a legváltozatosabb különbségeket érzik, de a legtöbb helyen nem érezték egyenhangúnak a kettőt.
Igen, de néha olyat is éreztek, ami az ellenkezője volt annak, amit a másik megyében éreztek.
Tehát ezt akarom mondani, hogy lehet, hogy arany tapasztalatai, igenis, tehát lehet, hogy hülyen írta le a tapasztalatai.
Én nem mondom, hogy hazudik, igazad van, csak hogy nem elég általánosan igaz, amit ő mond.
Nem, valószínűleg az a vidék, ahol ő ismerős volt, ott talán tényleg volt egy ilyen, hogy még élt a kétféle múltidő, és ő ezt érezte bele, hogy az egyik az inkább közel múltat jelez, a másik vagy váratlanságot, a másik meg nem.
Én is utána néztem ennek, hát talán a legtekintélyesebb forrásban, és ez a Mai Magyar Nyelv Rendszere című akadémiai, a nagy nyelvtan 1961-ben jelent meg, egy igen körültekintő, a korához képest nagyon konzervatív munka, elsősorban a visszamenőleg másfél száz évet dolgozza föl, tehát Vörösmarty, Arany, Petőfi, Móricz, Nagy László, és így tovább. És ez a következőt mondja. Az elbeszélő múlt, tehát ő láta, vagy ő látá azt, semmiféle vonatkozásban sem fejez ki más időjelentést, mint a szokásos múltidő. Ezt írják az akadémia, hogy mondjam, szószékéről. Ők, akik hát adatokat dolgoztak föl, és ezeken legalábbis hát alaposabban elgondolkoztak, mint mondjuk én vagy te.
Jó, tegyük hozzá, hogy feltehetően ők annyira a tájnyelvi adatokat nem vették számításba. Tehát ez valószínűleg az irodalmi nyelvre vonatkozik.
Ebbe igazad van.
De...
Igen.
Én el tudom képzelni, hogy különböző tájegységekben éreztek különböző különbséget a kettő között, de ez körülbelül olyan lehetett, mint a felszólító alak, a menny és a mennyel közötti különbség.
Igen.
És az irodalmi nyelvben ilyen különbség nem nagyon volt. Egyszerűen az történt, ami nagyon tipikus a nyelvi változásoknál, hogy egy darabig együtt élt a két alak, és utána az egyik dominálni kezdett, és a végül teljesen egyeduralkodóvá vált. Ez a tés változat az elbeszélő múlttal szemben.
Igen.
Tehát ez, ami a múltidejű igen évből alakult múltidővé, és ma már ez az egyetlen.
Tehát a látott típusú. Köszönjük.
Köszönjük szépen, és akkor szerintem menjünk tovább, de nagyon, nagyon becsülöm egyébként, amikor a hallgatóink ilyen alaposan utána járnak valaminek. Szerintem ez a műsorunknak a sikerét nagyon jól mutatja.
Köszönjük. Igen, akkor nézzük meg, csak egy érdekes dolog a szórenddel kapcsolatban, hogy ugye a különböző módosító, határozó elemeket hova lehet bedugdosni a mondatba. Mert azt mondja, egy levélből idézek, amit kaptam valakitől, hogy az egészségügyi okok miatt nem tudtam hamarabb válaszolni. Ugye ez az alapmondani valója, egészségügyi okok miatt. Na most eléje teszi, hogy a jól ismert egészségügyi okok miatt, mert én tudtam, hogy beteg, még eléje teszi, hogy az általad jól ismert egészségügyi okok miatt, ez teljesen helyes és megfelel a magyar nyelv szabályainak, de úgy érezte, hogy bele kéne tennie azt, hogy sajnos. Mert hát tényleg milyen szomorú, hogy ő beteg, meg ő egy kicsit elnézést is kér, meg kicsit hát sajnálatosnak is tartja a helyzeten, és erre már nem talált más megoldást, mint hogy a sajnos szót az egészségügyi okok elé tette, így hangzik tehát a levél, elnézést kérek, hogy ilyen későn írok, de az általad jól ismert sajnos egészségügyi okok miatt nem tudtam hamarabb. Most ez már a hibásság határa súrolja, vagy talán hibás is? Mit szólsz te ehhez? Az általad jól ismert sajnos egészségügyi okok miatt. Furcsa, nem? Mint hogyha úgy félre mondaná, vagy beszólna. Mintha más hangmagasságban mondaná, megpróbálom úgy mondani, hogy az általad jól ismert, sajnos egészségügyi okok miatt, ugye, mintha nem volna benne a mondatban.
Én nem, hát határeset valóban, ahogy mondod, és nekünk az az alapelvünk ilyenkor, hogy nem azt nézzük, hogy ez most mennyire elfogadható, vagy nem elfogadható, hanem azt vizsgáljuk, hogy vajon miért történik ez. Egyrészt, amit te mondtál, hogy valahogy, mintha utólag jutott volna eszébe, hogy bele kellene rakni, de van egy más tényező is. Az, hogy szerintem ez a fajta szerkezet nagyon sokszor elfogadható akkor, hogyha nem egy sima melléknév van ott, hanem egy mondjuk egy igen név. Tehát egy inkább mondathoz hasonló valami. Tehát ha azt mondom, hogy a tegnap befejezett sajnos túl hosszúra sikerült regény, abban már nem érezzük ezt a furcsaságot.
Igen,
és
igen.
Itt a furcsaság szerintem abból ered, hogy a sajnos után egy sima melléknévi jelző van.
Mert a sajnos az egy határozó, ugye?
Mert a sajnos egy határozó, igen. Még ez sem lenne kizárók talán, hanem hogy az egészségügyi az nem egy olyan mondatszerű dolog, amit ilyen határozókkal szoktunk módosítani. De tényleg határeset, mert tehát elvileg a nyelvtan szerint, hogy egy jelző előtt állhat a sajnos, akkor miért ne állhatna melléknévi jelző előtt? Sőt, talán olyan példát is tudnánk mondani, ahol melléknév előtt áll, és mégsem furcsa, mert amikor azt mondtam, hogy a tegnap befejezett sajnos túl hosszúra sikerült novella, akkor azt is mondhatnám, hogy a tegnap befejezett sajnos túl hosszú novella, és még az is oké, szerintem.
Igen. Igen.
Valahogy elég nagynak kell lenni annak a jelzőnek.
Az általam kínált sajnos drága szálloda?
Igen, nem annyira rossz ez.
Aha. Igen, igen. Értem.
Inkább csak valahogy az a furcsa ebben, hogy mintha túl lenne terhelve ez a szerkezet.
Igen.
Ahogy már idézett Deme professzor mondta, testesen alá van szerkesztve, tehát kicsit túl van halmozva benne. Az általad jól ismert, ugye már ott van előtte, és akkor még plusz az, hogy egészségügyi, és akkor még plusz az, hogy ez sajnos egészségügyi. Igen. Ez szerintem egy enyhe stiláris túlterheltség, de nem hiba vagy...
Miért nem oda tette? Mert ugye ez motoszkál bennem. Miért nem a jól ismert elé tette? Most elmondom úgy. Az általad sajnos jól ismert egészségügyi okok.
Hát mert az mást jelentett volna.
Ugye?
Mert az azt feltételezni... Ja? Nem is tudom. Hogy azt sajnálja, hogy te jól ismered,
hát,
ugye?
Igen, illetve hát, hogy jól kell ismernem, mert az ő betegsége annyira nyilvánvaló, és annyira köztudott, az általad sajnos jól ismert, de furcsa, mert igazad van, nem az a sajnálatos, hogy én jól ismerem, hanem hogy ő beteg.
Igen, az igazság, hogy de érzem azt, amit te mondtál, hogy mintha bele lenne rakva a közepére a sajnos, hogy... A sajnálata az lehet, hogy az egész szituációra vonatkozik, és nem csak arra, hogy itt egészségügyi problémák vannak.
Igen,
és
igen.
Ez az nagyon jellemző a nyelvekre, hogy sokszor, amikor egy egész állítással kapcsolatban van egy érzelmi hozzáállásunk, akkor a mondatba belerakunk egy olyan szót, ami ezt kifejezi, de szinte mindegy, hogy hová. Erre nagyon sok példa van. A leginkább természetesen ezekre a indulatot jelző és nagyon gyakran obszcén szavakra vonatkozik ez.
Igen, igen.
Tehát, hogy azt, hogy a ki ezért, azt majdnem mindegy, hogy hova rakjuk a mondatba.
Igen. Igen.
Ahhoz, hogy az indulatunkat, azt, hogy az egésszel kapcsolatban indulatosak vagyunk, azt ki tudjuk fejezni, úgyhogy hogy akárhova rakjuk. Mondjuk, de ugyanígy az enyhítő módosítóknál is van ez.
Egy pillanat, tehát mondjuk, hogy ne legyen trágárság, de az átkozott,
jó, nagyon
amit
jó.
Ma már nem használunk, de ugye értjük, hogy miről van szó, az általad jól ismert átkozott egészségügyi okok miatt. Ugye ez jobban hangzana nekem, mint a sajnos egészségügyi okok.
Igen, 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 igen. De hát amikor valaki azt mondja, hogy ebben az átkozott országban már semmi nem működik, ott természetesen, jó, persze, hogy az országról mondja, de valójában az egész mondatnak az indulati töltését fejezik
igen.
Bele.
Nem azt akarja mondani, hogy az ország el van átkozva.
Igen, és mondom, igen. Még inkább akkor van, még inkább érezzük ezt, amikor ez nem egy épül be a nyelvtani szerkezetbe, tehát nem egy ilyen, mint az átkozott, ami jelző, hanem ilyen közbevetés. hogy ebben a fenébe is, ebben az országban, ugye, vagy ebben az országban a fenébe is, majdnem mindegy, hogy hova rakjuk azt, hogy a fenébe is, mert az egészre fog vonatkozni.
Igazadon az jutott eszembe, hogy azt mondta valaki, hogy nem tartják be azt az átkozott menetrendet.
Ja, igen.
Ugye,
igen.
És hát nem a menetrendben.
Semmi bajunk nincs az ellen. Pontosan erről
sőt, ellenkezőleg azt gondolta, hogy az volna az ideális, hogyha betartanak.
Igen, én két ilyen nagy csoportot figyeltem eddig meg, az egyik ez az indulat kifejezés, a másik meg az enyhítő kifejezések. Amikor azt akarjuk kifejezni, hogy kicsit vissza akarjuk fogni a közlésnek az indulatosságát, vagy közvetlenségét.
A letompító kifejezés.
Így van, és akkor azt mondod, hogy egy picit, meg egy pillanatra, meg ilyesmi, és ezt is akárhova belerakhatod a mondatba.
Már-már.
Az egészet enyhíteni akarod. Aha. Tehát, hogy add ide egy picit, és akkor ezt nem úgy érted, hogy csak egy rövid időre kéred, hanem csak, hogy nem akarod udvariatlanul kérni.
Igen. Igen. Na most még egy valami, hogyha sajnos hamarabbra tette volna az egész elé, akkor persze rendben van. Elnézést kérek, hogy ilyen későn írok, de sajnos az általad jól ismert egészségügyi okok miatt nem tudtam hamarabb.
Hát igen.
Igen.
Igen. Igen, az egyik értelmezés a mondatnak ez, tehát egyszerűen az egészet sajnálja, de akkor nem hangsúlyozná igen. azt, hogy itt az, a fő sajnálat, a sajnálat fő tárgya
igen,
az,
igen,
az, hogy
igen. Tehát, hogy az átkozott betegség.
Igen, igen, igen. Jó. Nagyon érdekes egyébként. Ez az egész kérdéskör, hogy mit hova rakunk a mondatban, és ennek milyen jelentősége van, ez nagyon izgalmas.
Hiszen azt birigáljuk, hogy mennyire szabad a szórend. Ugye, hogy bárhogy lehet keverni, szoktuk mondani, hogy a magyarban szabad a szórend. Hát csodákat, mert most mutattuk meg, hogy mennyire más, ha ide rakom, oda rakom, ide nem is lehet, ott más fog jelenteni. És
igen, igen, igen. Meg azt is birizgáltuk, hogy amikor az ember egy egész nagy tényállással kapcsolatban akar valamit kifejezni, amit nem lehet nyelvileg megfogalmazni, mégiscsak valahova be kell préselni azt azokat a szavakat, amik ezt ki akarják, igen. kifejezik. Jó. Arnold Balázs, hallgatónk.
Mit mond?
Nagyon érdekes megfigyelést tett. Azt mondja, a múltkor egy kávézó megközelíthetőségéről úgy fogalmaztam, hogy rövid sétányira a belvárostól. Majd amikor ránéztem erre, én már leírva, úgy éreztem, hogy ez túl szokatlan így. Helyette az 5 percnyi sétára kifejezés pedig teljesen jó, ugyanakkor olyan megengedően szószátjárosan még kreatívnak is mondható, ami először kicsúszott a számon, tehát talán mégsem mondható helytelennek. Teljesen egyetértek vele, nem helytelen.
Rövid de... sétányira a belvárostól.
Ő ránézve, leírva ránézett, és azt mondta, hogy ez furcsa. Miért furcsa? Mert a nyi... képző, vagy nem is tudom micsoda, ez a gyönyörű kis elem.
Igen.
Ez általában mértékek után szokott, mértéket kifejező szavak után szokott állni. Órányi, percnyi, méternyi, stb.
Igen.
És a séta nem mértékesség.
Egy kilónyi, ugye? Igen.
És a utána séta... az, amire kicserélte, hogy 5 percnyi, az ugye már megfelel, mert az 5 perc az egy mértékesség.
5 percnyi séta. Hát el kell neked mondanom, hogy New York városában járván észrevettük, hogy azt így beszéltünk, hogy az innen egy streetnyire van. És ez nem henyeségből volt így, mert az ugye mindenki tudja, hogy ilyen nagyon szabályos, négyzetrácsos utca terv van abban a városban, és vannak a streetek, amik keresztbe vannak, kelet-nyugati irányban, és vannak, vagyis hát utca, ugye street, és vannak az avenue-k, mondjuk sugárútnak fordíthatnám, amelyek észak-déli irányban
igen,
vannak.
Igen.
Most a streetek azok nagyon közel jönnek egymáshoz, tehát egyik streettől a másikig, az nagyon kevés.
Igen. 41 de egy avenue-nyira a másiktól.
Pontosan, az avenue-k azok messzebb vannak egymástól, tehát valójában ilyen téglalapokból áll a város, és igenis volt, hogy hát az ember kereste, hogy most merre, hova menjünk, és azt mondtuk, hogy az innen még egy avenue-nyira van, az azt jelenti, hogy a streetnek azon a részén végig kell menni. Most ezen nagyon nevettünk persze, mert nagyon mókásan hangzottak az angol szavak, szavakhoz hozzátett.
Jó, ott az is hozzájárult, hogy angol szó volt, de valójában a nyelvnek a képlékenységéhez és kifejező erejéhez hozzátartozik az, hogy ha valamit mértékegységnek akarunk tekinteni, akkor megtehetjük, ha egyébként az értelmet ez nem zavarja. De most rengetegszer van ilyen, hát én el tudom képzelni, hogy egy társasjáték leírásában azt mondja, hogy annyi kockányit léphetsz előre, ahányat dobtál, holott a kocka sem értékegység. Tehát szerintem ez nagyon gyakran előfordul,
de, hát, hogy
de
egy
abban a helyzetben ez egyértelmű.
Egy utcányira laknak innen, nem? Hát ilyet
persze,
is lehet mondani.
Hát persze.
Igen, igen.
Na most itt Arnold Balázs hallgatunk, még felsorol rengeteg ilyet, különben, amik nyilván valahogy eredetileg talán nem mértékegységet jelentettek, de azzá, vagy olyan értelemben is használják őket, felsorol nagyon sokat az evőkanál nyitól a borsónyiig.
De jó, azok még... Azok
de most ezek jól illusztrálják azt, hát nem, a borsó eredetileg nem mérésre szolgál, de a borsónyi mégis nagyon...
De itt is a rádióban is mondhatom, nem, hogy egy adásnyit le vagyunk maradva a hallgatói kérdések megválaszolásával. Egy adásnyit. Mert hogy az tulajdonképpen adásonként az is egy mértékegység.
Hát persze, és le is írja a hallgatónk egyébként, hogy mi ebben az érdekes. Föl is sorol még ilyeneket, mint öklömnyi, meg haja. Öklömnyi most az azért szép, hogy még benne van a birtokosra utaló oldalék is előtte.
Az öklöm, igen.
Falatnyi, és így tovább, és azt mondja, vagy ha arra gondolok, hogy milyen ereje van ennek a kis képzőnek, hogy életben tart számunkra olyan szavakat, mint a fikarc és a szemer, amivel egy korábbi műsorra is utalok, és hát a kinyomozható mit is jelentettek ezek, mert gondolom nem vagyok egyedül, akinek fogalma sincs erről. Nos, itt ebben főleg azt látom, azt a szépséget, hogy igen, ilyen ereje van egy ilyen kis képzőnek, hogy,
igen.
Hogy milyen gazdag jelentése van tulajdonképpen, és hogy mennyire jól értjük, ha valaki ezt használja szokatlan helyzetben, egy szokatlan szót oldalékaként, akkor rögtön értjük, hogy mit is próbál vele kifejezni. Szerintem ez nagyon szép példa. Jó, én megnéztem a szemert meg a fikarcot, mert nem bírtam ki.
Mit mond?
A szemer az egy gyógyszerészeti súlymérték, nagyon pici. 0,73 ezred gram. És egyébként egy nyelvújítási szó a szemer, mert ugyanezt a mértékegységet németül gránnak mi hívják, ami hát magot, vagy hát
igen,
szem,
igen,
gabonaszemet
jelent. Igen.
És akkor innen a szem, ugye, szemer. A fikarc pedig azt jelentette eredetileg, hogy szál, fonal vagy rojt. Aha. Gondolom, hogy ebből a szál, vékonyka szál értelméből alakult ki az, hogy szinte semmi.
Mint egy hajszálnyi, ugye?
Igen.
Nagyon jó.
És még egy kakukktojást is talált a példák között, nem tudom, hogy miért annyira kakukktojás, a többnyire. Itt talán azért kakukktojás, mert magát azt, hogy többnyi, azt nem használjuk.
Igen. Meg hát a több azért az nem egy mértékegység.
Nem mértékegység.
Na most akkor mi van a rövid sétával, amelyből kiindult az egész probléma?
Várjál, még azt is írja. Ja. Kitalálható még mindenféle érzékletes kifejezés, ezt mi is próbáltuk az előbb én a kockányival, de az ő példái is nagyon szépek. Kitalálható még mindenféle érzékletes kifejezés, akár ma is, mint az egérnyi vagy a macskányi lyuk.
Igen.
Hát tökéletes, nem? Hát pontosan érthető.
Igen. De hadd ismételjem meg, aki New Yorkban jár, gondoljon a streetnyi, illetve avenue-nyi távolságokra. Na de mi van a rövid sétával?
Szerintem az is teljesen jó, hogy rövid sétányira a belvárostól, és nekem lehet, hogy fel se tűnne. Ő, ahogy ránézett leírva, neki furcsának tűnt, lehet, hogy nekem furcsának, nem is tűnne furcsának.
Mondhatjuk, hogy a rövid séta az nagyjából egy mértékegység.
Így van.
Mint a nyíllövés. Egy nyíllövésnyire van innen, hát az se egy pontos távolság méterbe, csak hát úgy nagyjából érezzük, hogy mennyi.
Igen, és ha nem lenne teljesen állandósult az, hogy egy ugrásra van innen, akkor azt is mondhatnánk, hogy egy ugrásnyira, vagy talán mondják
még
is.
Talán lehet is mondani.
Jó.
Ne felejtsük el a hallgatókat figyelmeztetni, hogy ma nincsenek hírek, és nincs szünet.
Nem volt pontosan, mert már lehet kellett
igen,
volna
igen, 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 ezért...
De hát ünnepnap van, és ilyenkor csak óránként kell
van,
a rádiónak híreket.
Itt vidáman megyünk tovább.
Melyik legyen, Ádám?
Kérlek szépen, Pertl Gábor nagyon szellemesen a következőt írja. Már csak 11 nap van hátra karácsonyig.
Írta ezt 10 néhány nappal ezelőtt.
de miért hátra, amikor előre? Hát igen.
Te tudod?
Nem tudom, ez az igazság. De hát azt mondjuk, nem, hogy hátra van még a fizika vizsgám.
És mondjuk el a rendkedvéért, hogy Magyarország nagy területén nagyon sokan a visszaszót is használják ebbe az értelemben. Nem tudom pontosan, hogy mi a területi mik a területi határai ennek, de azt, amikor azt halljuk valakitől, hogy már csak 11 nap van vissza,
tényleg,
akkor ne gondoljuk azt, hogy hibásan beszél, vagy rosszul beszél, hanem ez egy nyelvjárási alakja annak, hogy annyi van hátra. De azt se értem, hogy miért vissza.
Tényleg, tényleg. És ráadásul ugyanaz, mint hogyha hátrafordulnék, és azt nézném meg, hogy mennyi van mögöttem, de valóban érdekes. Igen. Na most hát, igen, tényleg igazad van, hogy hátra. Mennyi van hátra? A hátra lévő időben.
Igen, igen.
Tényleg.
Azért furcsa ez, mert azt szoktuk mondani, hogy az idővel kapcsolatban, ugye az időről, amikor beszélünk, akkor általában térbeli módon képzeljük el, mert valahogy el kell képzelni, és
az idő
nagyon nem szemléletes, és igen, ezért valami szemléletes módon próbáljuk meg elképzelni,
mindennyi,
csak akkor valamilyen egyenesként szoktuk az időt elképzelni. De kétféle módszer van alapvetően ennek az elképzelésére. Az egyik az, hogy mi haladunk az időben, tehát van egy egyenes, ami az idő, és mi annak a mentén megyünk.
Mintha vonaton ülnénk.
Igen. És akkor
elmaradnak mellettünk mögött, a napok.
Így van, igen. És a másik kép, amit használni szoktunk, az pedig az, hogy az jön velünk szembe tulajdonképpen, hogy nem mi haladunk, hanem az idő halad,
uh-huh,
és általában úgy szokták elképzelni, hogy szembe jön velünk, mintha, hát szintén olyan egy kicsit, mintha vonaton ülnénk, de mintha nem kintről néznénk, hanem vonatból néznénk, ahogy jönnek szemből a fák, és haladnak el.
Hiszen jövőnek mondjuk például az időnek
van,
ami, azt a részét,
ami jön felénk.
Ami, igen.
De ez a hátra van, ez egyikbe se illik igazán bele, mert mind a két esetben az jövő van előttünk, és a múlt van mögöttünk. És meg kell mondanom, hogy a siketek jelnyelvében is, magyarban is, meg amit ismerek még az amerikai jelnyelvben is, a jövőre utalnak úgy, hogy előrefele mutatnak.
Igen.
Vagy valamilyen módon a testükhöz képest előre levő térben van a jövő.
Amelyre menne az ember.
És a múlt idő az általában, sőt, mondom, az általában ismert jelnyelvekben mindig a hátunk mögött van.
Igen.
Úgyhogy nem tudom, hogy miért van.
Hát jó, mert azt mondjuk, nem, hogy magunk mögött hagytuk ezt a nehéz periódust.
Én csak egy nagyon nyakatekert magyarázatot tudnék adni erre, hogy miért mondjuk azt, hogy 11 nap van hátra, hogy annyit kell még a magunk mögött tudnunk, hogy annyit kell még majd hátra. Tehát jó, tehát hogy visszavezetném a múlt időre ezt, és azt mondanám, hogy azért használják az emberek ezt, hogy 11, vagy úgy alakult ez ki, hogy 11 nap van hátra, vagy 11 nap van vissza, hogy annyit kell még magunk mögött tudnunk karácsonyig, de elismerem, hogy ez egy hajánál fogva
előre. És ugye a beteg ember is azt kérdezi, hogy doktor úr, mennyi van
hát
még
persze,
hátra?
Hát persze.
Igen. És hátra lévő időről is beszélünk, igen, ugye? Hátra van, és ugye ezt még egybe is írná, azt hiszem, a helyesírási szabályzat, mondván, hogy ez olyan, mint egy igekötő.
Gondolod?
Azt hiszem, igen.
Megnézzük
na mindegy,
majd.
Jó, azt igen, azt nem tudjuk. Nagyon érdekes, és valóban talán már a filozófia területére tartozó, vagy hát a kognitív nyelvészet, ugye, amelyik a megismerést, a gondolkodást kapcsolja össze a tényleges nyelvi kifejezéssel.
Igen, és hát elvileg ugye minden képes kifejezés, ami kialakul, az valami valóságos képen alapul, amit persze úgy kell érteni, hogy a fejünkben levő, tehát kognitív, mentális
igen,
képen.
Igen.
És én itt nem látom ezt a képet, illetve csak ezen a nyakatekert módon tudom látni, hogy ennyit kell még hátra, ennyit kell még hátra rakni magunk
hát
mögé
furcsa
a múltba.
Mert persze azt meg lehet mondani, hogy hát jó, nem múltak el az ünnepek, Laci, mert előttünk van még a szilveszter.
Hát az világos.
Előttünk van az új
év.
A
jövő az mindig előttünk,
ugye,
szokott lenni. Így van.
Na de ő is a jövőről beszél, mikor azt mondja, hogy 11 nap van hátra karácsonyig. A fene egye meg, ugye?
Jó.
Igen. Köszönjük.
Igazából, amire egyáltalán nem tudok választani, mert mondom, ezt a hátrát még meg tudom úgy magyarázni, hogy ennyit kell még hátra, de azt, hogy miért nem lehet ugyanezt előrével mondani, na azt egyáltalán
igen,
nem értem.
Igen.
Jó. A névelőkről kérdez minket Gimes Katalin.
Igen.
azt mondja, van olyan nyelv, ahol egyáltalán nincs névelő, például az orosz, aztán van olyan, mint a magyar és az angol, ahol van, de szerényen, kevéske formában, nincs a főneveknek nemük, stb. Aztán vannak nyelvek, ahol nemek is vannak, de a németben például három, a semleges nemmel együtt, és a névelőknek is meg, ők is megkapják a nemre jellemző.
A románban kettő himnem, nőnem. Sőt, semleges is talán.
Most igen. Szembesültem azonban azzal, mondja, hogy olyan is van a norvégban, ahol van úgynevezett közös és semleges nem. Ez igencsak meglepett.
Na de bocsánat, ennek a névelő...
Egy pillanat, igen, csak fejezzük be. Igen, megtanulta azt, hogy bármely nyelv jól el van névelőkkel, vagy névelők nélkül is, nemekkel, vagy nemek nélkül, de erről mégis szívesebben hallana többet. Hát igen, először is válasszuk ketté, tehát az, hogy a nemekkel mi a helyzet, ez egy teljesen más kérdés.
Hiszen az oroszban gazdag nemi rendszer van, anélkül, hogy volna névelő.
Igen. Nem semmi köze a névelőkhöz, illetve hát annyi köze, hogy némelyik nyelven, mint a német, ott a névelők is alkalmazkodnak nem szerint a...
Ez így szokott lenni, ha vannak nemek, akkor szoktak. Igen. Hát olaszul is így van, románul
most
is így
csupa
van.
Egymással rokon és közeli nyelvről beszélsz, nem vagyok benne teljesen biztos. Mindegy.
Igazad van.
A lényeg az, hogy...
Igazad van, mert az arabban például van hímen
és nem alkalmazkodik.
De nem alkalmazkodik. Vagy a héberben is. Igen. Igaz.
Amit a norvégról mond, ez a bizonyos közös és semleges nem, hát ott egyszerűen az van, hogy a történetileg az történt, hogy a hímnem és a nőnem egybe csúszott.
Igen.
Megszűnt a közöttük a különbség, igen. És ezeket ezt hívjuk közös nemnek.
Igen. Kicsit olyan, mintha élő és élettelen.
A hollandban is így van egyébként, eltekintve néhány ilyen névmástól, aminek van hímneme, nőneme, de amúgy a névelőknél összecsúszott.
Ugye a hollandban...
Állítólag a modern jiddisben is ez van.
Azt, hát jó, dialektus függő. Igen. Ugye a hollandot talán többen ismerik, és a némethez is hát hasonlít. Tehát a közös himnő nemű névelő az de,
igen.
A de, a semleges pedig het. Ugye, tehát olyan egy kicsit, mint a németben a der és a di között megszűnne a különbség, de a das az még megmaradna. Miközben a hollandból kialakult Afrikáns nyelv Dél-Afrikában, az már ezt is felszámolta, és mint az angol, minden elé a, hát ők úgy mondják, di névelőt teszi oda. Jó, ez valóban egy másik kérdés, de hogy az miért van, ez tényleg érdekes, hogy a hím és a nőnem egybecsúszott, hát ezt nem tudjuk, de ez mind a három skandináv nyelvben így van, ugye? Dán, norvég, svéd.
Azt hiszem, igen.
Igen. De nem tudunk erre mit mondani. Az,
hogy... És akkor a kérdésnek van ez a másik része, hogy hogy van az, hogy bizonyos nyelvek meg vannak névelő nélkül, másoknál meg van névelő. Igen. Erre valószínűleg szintén nem tudunk választ adni.
Nem.
Annyi biztos, hogy a névelőnek a szerepe, hát azért az nem lebecsülendő szerep a névelőnek a szerepe. Itt most a határozott névelőről beszélünk persze, mert a határozatlan névelő az tulajdonképpen egy egész más mese. Az általában... Először sokkal kevesebb nyelvben van, másrészt általában valahogy a számnevekkel függ össze, ugye 1, 2, 3 valami azok a határozatlan igen. Kifejezések, és ahol van olyan dolog, amit határozatlan névelőnek nevezünk, az a legtöbbször az egy számnévből alakult valahogy ki.
Így van.
És valamilyen módon ki lehet fejezni, akkor ha nem pont az egy számnével, vagy nem névelőszerű dologgal, akkor oda tesznek valami esmit, hogy valamilyen, vagy valami.
Igen.
Itt valójában a határozott névelőkről van szó, amire szerintem a hallgatón kérdése vonatkozik, és az az érdekes, hogy valóban latinul, oroszul, a szláv nyelvek többségében megvannak névelő nélkül, míg a többi rokon nyelven, indoeurópai nyelven, igen. Meg plusz a magyarban is például van névelő.
De hát a kínaiban sincs névelő.
Hát rengeteg nyelven nincs névelő. Hogy tudnak mégis anélkül meglenni? Hát erre többféle választ lehet adni. Az egyik az, hogy vannak más eszközök természetesen.
Igen.
Tehát például egy csomó nyelven szórendi eszközökkel fejezik ki azt, hogy valami ismert vagy nem ismert. Ugye, mert a határozott névelő tulajdonképpen azt jelenti, hogy amiről én most beszélek, azt neked valahonnan illene ismerned, és rá kéne jönnöd, hogy én melyikre gondolok, ugye?
Igen.
És ezt másképp is ki lehet fejezni, tehát például van olyan nyelv, ahol a szórenddel fejezik ezt ki. Ugye a mondat eleje felé rakják az ismert dolgokat, és a vége felé.
Aha, várjál,
vagy
csak
valami hasonló módszerrel.
Mondjuk példát, tegyük fel, hogy a Klubrádiót mi hát jól ismerjük, hiszen ide járunk, és akkor én azt mondom magyarul, hogy bementem a rádióba. És te tudod, hogy a Klubrádióról van szó, mert az a határozott névelővel jeleztem, hogy az a bizonyos, amit mi szoktunk emlegetni. Na most, amely nyelven nincsen névelő, akkor ő azt fogja mondani, hogy rádióba bementem, és ez jelenti azt, hogy bementem a rádióba. Míg ha a végén hagyja, azt mondja, bementem rádióba, akkor az azt jelenti, hogy valamely, valahova.
Ez az egyik lehetséges stratégia.
És akkor te megkérdezed, hogy melyikbe.
A másik lehetséges stratégia, hogy az ige megválasztásával fejezik ezt ki, ez is nagyon sok nyelvre jellemző. Tehát ha például azt mondja, most megint ugyanígy ilyen pseudo külföldiül, tehát magyarul fogom mondani, de megpróbálom érzékeltetni. Ha azt mondja, hogy rádióba bementem, akkor úgy érti, hogy abba a bizonyos rádióba. Ha viszont azt mondja, hogy rádióba mentem,
aha.
Egyben mondva, ugye, ha van igekötő, akkor ott, itt nem tesz ki igekötőt, tehát alkot belőle egy ilyen összetett igét, a rádióba menést, akkor az nem egy bizonyos rádió, hanem valamilyen rádióba ment.
Igen.
Nagyon gyakori egyébként az a fajta stratégia, hogy az ige alak jelzi valamilyen módon azt, hogy melyik bővítményt kell határozottan érteni, és melyiket nem határozottan. Tehát sokféle megoldás van, és a harmadik dolog az, hogy van, amikor nincs nyelvtani kifejezése ennek, hanem egyszerűen csak ki kell találni, hogy határozottan vagy határozatlanul érti. Ilyen nyelv is rengeteg van.
Folyamatos szövegben ez nem szokott gondot okozni. Én beszélgettem orosz műfordítókkal, akik regényeket fordítanak, és kérdeztem, hogy okoz-e problémát, hogy oroszból magyarra fordít, az oroszban nincsenek névelők, a magyarban oda kell tenni, és hümmögtek és ingatták a fejüket, és mondták, számos nehézség van. Egyébként ez nem, mondták, ez bámulatos.
Az oroszban is egyébként a szórend az sokat számít az értelmezésben, de még jobb példát mondok azt, hogyha egy orosz anyanyelvűvel beszélsz, aki megtanult magyarul, de rossz, nagyon nehezükre esik a névelők használatát megtanulni különben. Nagyon gyakran hallunk oroszokat úgy beszélni, hogy szinte alig használnak névelőt, vagy ha igen, akkor nem jókor.
Ez igaz. Elolvastam ennek, könyvet.
Ennek ellenére általában jól értjük, hogy mit akarnak igen, mondani. Igen. Tehát névelő nélkül el lehet.
Igazad van, mert azt mondja, elolvastam könyvet. Ugye? Igen. De azért, ha nem folyamatos szöveg, akkor van gond, nem régen.
Hát, ha csak ezt a mondatot hallott tőle, akkor persze nem érted, hogy arról a könyvről beszél-e, amit neked is ismerned kéne, vagy...
Egy barátom most új fordítást készít egy színház számára egy Csehov darabból, amelynek címe oroszul Tri Sestry, vagyis három nővér. Na és hogy mi legyen a címe?
Olyan, kell elénévelő vagy nem?
Pontosan, lehetne a címe a három nővér, de lehetne a címe három nővér is. És eddig a hagyományos magyar fordítás a három nővér szokott lenni, és ő most azt mondta, hogy jó van, akkor most legyen három nővér a fordításnak a címe. Hát igen.
Jó, egy cím esetében nincs túl nagy jelentősége, mert annak, hogy egy olyasmiről beszélek, amit neked ismerned kéne, és rá kéne jönnöd, hogy melyik, az leginkább a folyamatos beszélgetésben fontos. Hát ha címként van valami kiírva, igen. Akkor, igen. Ami ugye, hát nem is tudod, hogy kinek szól tulajdonképpen, tehát nem is tudod, hogy mit tételezhetsz föl.
Jó, de a címekbe a magyarban szoktuk használni a jelzőszerkezetet, a gyermekmese címe a gonosz mostoha.
Igen.
És nem gonosz mostoha.
Hát nem, akkor úgy mondanak, hogy egy gonosz mostoha. Igen. Tehát akkor határozatlan
csak a három nővér elé nem lehet így. Már oda tenni.
Illetve hát a három önmagában tud határozatlan névelő lenni.
De egy gonosz mostoha, az felnőtt novellának a címe volna, és nem gyerekmesének a címe.
Jó, ez szerintem nem annyira nyelvi kérdés, mint szokás kérdés. Nem ilyen jelentése számít itt szerintem, hanem hogy mit szoktunk meg. Ugyanúgy, ahogy például a múltkor beszéltünk az újság címekről, hogy benne hozzátartozik a névelő, vagy nem, hát egyes nyelvekben az a szokás, hogy hogy az újságoknak határozott névelőre kezdődik a címe.
Igen,
másoknál
igen.
Ez nagyon furcsa. Hát magyarban szerintem egyáltalán nincs olyan újság vagy folyóirat most hirtelen, azt gondolom, aminek az elején névelő lenne. Hát miért? Hát,
a Magyar Narancs. Igen.
Nagyon furcsa.
Nincs, igen.
Miközben... Lehet, hogy volt ilyen egyébként, de most...
Igen, de Der Spiegel, ugye?
Nekünk természetes, hogy a Nyugatot nem úgy hívták, hogy a Nyugat, ugye?
Igen, tényleg. Igazad van, és nem a Szabad Nép, vagy mit tudom én. Igen,
igen, lehet, hogy van kivétel, de most nem ugrik be, hogy nem. Esetleg volt már olyan újság, amiben volt névelő, de nem szokás.
Nem szokás.
Más nyelveken meg pont az lenne a furcsa, hogyha nem lenne ott előtte a... Hát a franciául a Le Figaro, Le Monde, Le Nouvel Observateur, az összes újságnak gyakorlatilag, amire most gondolni tudok hirtelen, ott mind van névelő az elején.
Igen,
szokás.
Igen. Igen.
Mert jelentésbelileg teljesen igen. Mindegy. Jó. Van még más kérdése is Gémes Katalinnak, de nem lesz időnk rá, hogy megvitassuk, szerintem. Még egy, esetleg egy nagyon rövid kérdésére, vagy arra sem?
De igen, Ruzsáné Cseresnyi és Mária. Azt kérdezi, így fogalmaz könyörgöm, áruljátok el nekem, hogy miért könyörgöm, és nem könyörgök.
Nem tudom.
Hát egyfelől, ugye a könyörög nem ikesige a nyelvtan hagyományos szabályai szerint, tehát K végződést kéne kapni, a könyörgök. És ez így is van, amikor rendesen használjuk, tehát én minden reggel könyörgök neki, hogy vigyen esernyőt magával. Kivéve, amikor mondattá rövidült, és csak önmagában, mint a kérem, és a legyen szíves, akkor használjuk így, hogy könyörgöm, mert akkor már nem ennek az igének a ragozott alakja tulajdonképpen, hanem egy elszabadult, megszilárdult alakulat, és talán a kérem hatására kerül oda az az M.
Ha egyáltalán valaki használja, én például sosem mondom szerintem azt, hogy könyörgöm.
Jó, én például a fordításaimban, ugye színdarabokat fordítok, leszoktam írni, hogy könyörgöm önmagába, jó kicsit régiesen, és a színészek is természetesnek tartják, aha, hogy ilyenkor az könyörgöm, gyere ide velem, miközben mondom, mikor rendesége alak, akkor én hiába könyörgök neki, és nem hiába könyörgöm neki.
Jó, tehát akkor nem valahol Európában volt terjedt el, ugye, ahol van ez a klasszikus mond, a Harkányi Endre mindig mondja, könyörgöm, akasszuk fel, de az a másik eset, amikor valójában...
Igen, igen, akkor önállósult alakulat.
Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, mondhatnám, hogy az egész szíves figyelmet, de találkozunk még szilveszterkor rendkívüli adásban. A Sugár Ági szerkesztőnek, Burger Lalának, aki a felvételt készítette, neki is megköszönjük. És viszont hallásra hamarosan. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.